Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A mai műsorban arról beszélgetünk, hogy a ruha vagy nem a ruha teszi az embert, hogy hogyan érdemes megjelennünk egy üzleti tárgyaláson, vagy bármilyen számunkra fontos eseményen ahhoz, hogy sikerrel járjunk, és mi minden szükséges mindehez a háttérben. Tehát megjelenésről, önbizalomról, impulzusvásárlásról, illetve a fast fashion kontra slow fashion szemléletéről, és a fenntarthatóságról is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Pataki Nagy Éva kommunikációs szakember, aki emellett a Chic Me Up alapítója, női vállalkozó. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
Éva, nagyon érdekes az a felvetés, amit korábban te állítottál és olvastam rólad, hogy a ruha a nulladik lépés, hogy elad magad, és akkor lehet ezzel vitatkozni, meg lehet ezzel ugye egyetérteni, és az elmúlt években neked ugye volt rengeteg lehetőséged az üzleti életben tapasztalatot szerezni erről, hogy akkor ezt miért gondolod így?
Alapvetően a külső alapján ítélkezünk, óhatatlanul ez egy teljesen önkéntelen, ösztönös folyamat, hogy az alapján ítéljük meg azt, aki velünk szemben áll, hogy hogy néz ki. És itt lehet nyilván a szépség, az nyilván minden kornak megvan a maga szépség ideája, de hogy a rendezettség és a jó összkép, a jó összbenyomás, az gyakorlatilag eleve elrendelteti annak a találkozónak a végkimenetelét. Tehát, hogy nagyon sokszor mindegy, hogy mit mondunk, hogyha olyan a megjelenésünk, akkor nagyon sokszor felül tudjuk írni a tartalmat a vizualitással.
Tehát akár a kommunikációs pakikat, hibákat,
abszolút.
Azt mondod, hogy egy jó megjelenés az fél siker, vagy akár több is ennél?
Hát azt szerintem 80%. Uh-huh. Vannak erre vonatkozóan kutatások, ki 70, ki 60, ki 80%-ot mond, hogy az első benyomás alapján ítélkezünk, de azért én azt gondolom, hogy egy ilyen egészséges 70-75% alapján ítéljük meg azt az embert, aki előttünk áll, és akiről első benyomásnak azt fogjuk levenni, hogy ő hogy néz ki, hogy jelenik meg.
Igen, hát én vitat indítónak szántam ezt, hogy ruha vagy nem ruha, hogy mi teszi az embert, hogy mi számít.
Én abszolút azt gondolom, hogy a ruha teszi az embert. Nekem van egy ilyen, ez egy nagyon személyes dolog, de hogy én mindig minden túlöltözök. Ez nekem most már ilyen 10 éve ez a védjegyem. Én még tényleg a játszótérre is kis ruhába voltam képes lemenni, homokozni a gyerekkel, de hogy az a lényeg, hogy nekem ebből viszont soha nem keletkezett hátrányom. Uh-huh. Tehát legyen az egy parkolási bírság, legyen ez egy ügyintézés valamilyen bankfiókban, vagy valamilyen vitás helyzet alakul ki. Az, hogy az embernek van egy decens és egy elegáns fellépése, az mindig a mérleg jobb oldalára billenti az adott helyzetnek a nyelvét.
Igen, ezen gondolkodtam, hogy milyen világban is élünk, hogy ha azt mondjuk, hogy csak a megjelenés számít, akkor ugye felszínes, de hogyha azt nézzük, hogy milyen hatást vált ki belőlünk, akár belőlünk, hogy mit viselünk, akkor ez már egyáltalán nem a felszínességről szól.
Pontosan, és nagyon jó, hogy ezt felvetetted, ugyanis a mi önbizalmunk az nagyon sokban függ attól, hogy éppen hogy érezzük magunkat a bőrünkben. Hogyha olyan ruhában vagyunk jelen, bármilyen élethelyzetben, amiben jól érezzük magunkat, és érezzük azt a wow hatást, akkor a magabiztosságunk is sokkal erősebb lesz, és a fellépésünk is sokkal határozottabb, mint hogyha azt érezzük, hogy egy picit bevág, egy picit előnytelen, lehet, hogy nem a legjobb pulcsit vettem föl, lehet, hogy egy kicsit, nem tudom, kilátszik a melltartó pántja, és az képes elvinni teljesen a fókuszt arról a helyzetről, amiben éppen vagyunk.
Ja, itt nőként beszélgetünk meg, női problémákat vetettél fel, de a férfiak világában is gondolom azért hasonló helyzetekkel találkozhatunk, még akkor is, hogyha ők alapvetően magabiztosabbak sok helyzetben, az üzleti életben.
Hát meg kell mondjam, férfiakhoz nem értek.
De az, hogy milyen a megjelenésük, legyen. És ott is számít a, gondolom, a milyen óra, milyen öltöny,
ezek
milyen autó.
Ezek inkább külsőségek. Én azért 15 éve tárgyalok most már így az üzleti világ résztvevőivel, férfival, nővel egyaránt, és hát nagyon-nagyon klassz lenne az a világ, hogyha olyan keveset tudnánk foglalkozni a külsőnkkel, mint a férfiak teszik azt. Tehát most nyilván az elmúlt éveknek a trendje, hogy azért van egy új férfi generáció kialakulóban, akik sokkal igényesebbek az öltözködésükre és a környezetükre, de a férfinak megvan az a privilégiuma, hogy neki nem kell feltétlenül jól kinézzen. Tehát, hogy ő lehet akármilyen, a férfiban sokkal jobban látjuk meg a szaktudást, a szakmaiságot és a know-how-t, mint mondjuk egy nőben elsőre. Tehát, hogy kevésbé érdekes az, hogy egy férfin milyen öltöny van, vagy milyen ing van rajta, mint az, hogy egyébként milyen szaktudás és milyen fellépése van. Inkább a mai világban inkább azt számít, hogy milyen választékosan beszél, mennyire asszertív, mennyire vannak most már ilyen manapság trend, ilyen feminin, ilyen empatikus jegyei, attól lesz igazán szerintem egy tárgyalás során sikeres a férfi, nem pedig attól, hogy egy Hugo Boss öltönyt visel vagy sem.
Azért is kérdeztem, mert úgy tudom, hogy ugye több évig dolgoztál multinacionális környezetben, üzleti világban mozogtál. Van rálátásod azért?
Igen, azért is mondom, hogy...
a férfiakkal foglalkozol.
Igen, mert azt gondolom, hogy nekik ez nem elsődleges. Én azt gondolom, hogy mi nők alapvetően nőknek öltözködünk, nem pedig férfiaknak.
Ez is egy nagyon fontos gondolat, és jó is, hogy így az elején behoztad. Mi ennek a pszichológiai háttere? Ez is mondjuk egy érdekes kérdés.
Pszichológus nem vagyok, de azt gondolom, hogy egyrészt nagyon nagy a verseny. Benne vagyunk egy ilyen young, nem is tudom, ezt hogy hívják szakzsargonban, tehát, hogy a fiatal a jó, tehát egy ilyen fiatalság kultuszban vagyunk benne, és csak az a szép, ami hamvas, ami vékony, ami üde. Nagyon, most ez ilyen furcsán fog hangzani, nagyon sok az egyedülálló nő, és nagyon kevés a potens férfi. Most a potenst azt úgy értem, hogy olyan kvalitásokkal rendelkezik, és független is, és egyébként empatikus is, és egy ilyen vonzó férfira jut mondjuk 10 nő, és nagyon-nagyon nagy a verseny. Nagyon-nagyon verseny a munkaerőpiacon is. Egyre több 50-es nővel beszélek, akik azt élik meg, hogy 50-es kor körül gyakorlatilag eltűnnek a munkaerő világából, mint munkavállalóként nem képviselnek már olyan értéket, mint mondjuk 20 éves szakmabeli társaik, és ez egy nagyon komoly frusztrációt okoz. Az egész 45 és 55 év közötti koranőkben azt látom, hogy azért ez egy óriási mélypontot jelentett a menopauzával, a nőiességnek az átalakulásával, nagyon sok válás is van, de nagyon, nagyon érzékeny ez az időszak, és a nők megpróbálnak versenyben maradni, és ezért nagyon fontos, hogy hogy nézünk ki.
Én úgy tudom, hogy 3 diplomád van, és azt biztosan tudom, hogy vállalati kommunikációt tanultál, de milyen irányba indultál el eredetileg, és utána hogyan építkeztél tovább, és hogyan jutottál el oda, ahol most tartasz?
Húha, nehéz, röviden válaszoljak erre. Az, hogy miért lett igazából ez a diploma kérdés, ez nagyon érdekes. A családban én vagyok az első diplomás, vagy az első generációs diplomás, talán ezt így mondják. Én az Rényi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre szerettem volna menni, de apukám nem engedte, nagyon szerettem volna katona lenni, és ez a vonal egyébként még így most így bennem van, szeretek lőni például, megtanultam küzdősportot. És akkor mivel apu nem engedett oda, és nekem nem volt B-terv a fejemben, akkor így valamit beírtam. Azt se tudtam, van ilyen főiskola, vagy Zsigmond Király főiskola, és azt se tudtam, milyen szakot írok be. Tehát ez
és valahogy... így jött a vállalati kommunikáció?
Képzeld el, hogy ez ilyen teljesen a jóisten keze volt. Nem ment oda sem ismerősem, barátnőm, senki, teljesen vakon mentem oda, azt se tudtam, hol van Békásmegyer, és tök véletlen kerültem oda, és akkor tájt nem volt egyáltalán önbizalmam, az egész világban a helyemet kerestem, és egy eléggé, hát nehéz időszak volt azért ez az én életemben, úgyhogy egyszer csak elkezdtem bejárni az órákra, és akkor elkezdtem megtanulni a kommunikációt. Fogalmam sem volt róla, hogy én ezt fogom tanulni.
Hamar elhelyezkedtél egyébként?
Én 16 éves korom óta dolgozom, 18-19 évesen gyakorlatilag főállásban, tehát, hogy még az érettségi előtt már elkezdtem dolgozni, és akkor a főiskolában az első fél évet jártam végig nappalin, és utána a jó jegyekre való hivatkozással egyéni tanrendet kértem, és akkor elhelyezkedtem főállásban. Az volt az első értékesítői állásom, az 20 éves lehettem. Úristen, de rég volt, mindjárt 20 éve. És akkor... a Ferlag Dasshöfernek végeztem telefonos értékesítést, Kismama magazint árultam telefonon, és akkor kezdtem el ezzel foglalkozni, és akkor volt egy szupervájzonom, aki azt mondta, hogy borzasztó tehetséges értékesítő lennél.
És akkor elindultál ezen a vonalon?
Hát igazából volt egy kis kitérő, mert textiliparban akartam elhelyezkedni, mert a nagypapám ő világéletében textiliparos felsővezető volt, és igazából neki akartam megfelelni a diplomákkal is, meg azzal, hogy textiliparban dolgozom, de 2006-2007 tájéken elkezdődött a textiliparnak az Ázsiába történő kiszervezése, és a európai disztribútorok és gyártók sorra csukták be a boltot. Olyan volt ez, mint hogyha utánam lett volna a tűzvész, ahol elhelyezkedtem, ott mindig becsődölt a cég, úgyhogy gyakorlatilag tűzfészekről tűzfészekre ugráltam, és akkor, amikor a James Club is becsődölt, akkor volt nekem az utolsó pont, az sose felejtem el, az okogtam, az a második hullámos leépítés érintett engem 24 éves voltam akkor, és akkor zokogtam ott ülve, hogy mi fog történni, és akkor hívtam zokogva az apukámat, hogy mi történt, és hogy elküldtek leépítés, és mondta, hogy jó van, kislányom, akkor holnap elmegyünk a velencei karnevárra, egy kicsit kibulízzuk magunkat, jó? Sose felejtem el, nagyon-nagyon kedves volt tőlem.
Később jött a rendezvényszervezés az
és életedben? Akkor igen, innen 24 évesen léptem tovább, és akkor egy egészen más területre kezdtem el pályázni, és akkor így kerültem a Generali Lányvállalatához be a Europe Assistance-hoz szélszesként, és akkor azóta gyakorlatilag végig ezen az üzleti vállalati kommunikációs területen dolgozom.
És az az érdekes, hogy emellett jött ugye egy új irány, a saját vállalkozás, és erről majd beszélgetünk részletesebben. A kényelmes outfitek és a tornacipők korát éljük, mondjuk azért ki, és hogy amikor egy nő magas sarkut vesz, és felöltözik rendesen, akkor már szinte feltűnést kelt. Te ezt hogyan látod? Ez tényleg így van?
Ó, én hogyha tehetném, betiltanám a farmer nadrágot a nőknek, én nagyon szélsőséges vagyok e tekintetben. Én abszolút azt gondolom, hogy az, hogy mi felvehetünk ruhát és szoknyát, és csinosan öltözhetünk, az egy hatalmas ajándék, az egy privilégium. Mi bármit el tudunk érni gyakorlatilag egy szép ruhával, egy szép dekoltással, gyakorlatilag fegyver, egy fegyver nem a
nyilván a tudás mellett, de egy plusz, amit igen. Lehet használni, azt mondod?
Abszolút. Uh-huh. És nyilván kényelmesebb tornacipőben lenni, meg farmer nadrágban, de egy kicsit azt látom, hogy ilyen uniszexuális lesz mindenki, tehát az öltözködésünkben, és minden férfi és nő így az egységesre törekszik. Hogyha valami kicsit ettől kidív, vagy eltér, akkor azt már ferde szemmel nézzük. Egészen gyerekkorom óta az van bennem, hogy én szerettem a szép ruhákat, és szerettem csinosan öltözködni. Valószínűleg van is ehhez egyébként affinitásom, hogy jól értek a anyagokhoz, meg a ruhákat jól tudom összeválogatni, különben nem foglalkoznék ezzel, amivel most.
Amiről még nem beszéltünk, és én tudom rólad, hogy szőlészbolász szakmérnök diplomád is van. Az üzleti élet kapcsán jött a borászat az életedbe?
Igen, hivatalosan szaktanácsadó, az van a diplomában, mert szakmérnök csak mérnöki alapképzettséggel rendelkező lett. Ez úgy jött, és csak egy kis nagyon rövid intermezzó, hogy ugye nagyon fiatalon kerültem egy multinacionális vállalatnak a vezérigazgatóságára, ahol azért átlag 15-20 évvel volt idősebb nálam minden kollégám, és minden partnerem is. És ez egy nagyon nehéz helyzet volt, hogy fiatal, nagyjából vonzó nőként hogyan tudom megállni a helyemet ebben a világban, és hogyan tudom a szakmai hitelességemet és rátermettségemet bebizonyítani. Most ugye elkezdtem túlkompenzálni, agendát készítettem minden meetingre, előre briefetként, mindig nagyon felkészültet. Azt akartam, hogy szakmailag megkérdőjelezhetetlen legyek. Ez azért nem könnyű, tehát, hogy 45-50 éves, 20-30 éve a szakmában levő szakemberekkel felvenni a versenyt, nem volt könnyű. Nagyon sokszor problémát jelentett az, hogy hogyan kezdek, hogyan small talkolok, hogyan kezdek egy társalgásba, 25 éves fiatal csitriként, 55 éves férfiakkal kellett tárgyalnom. Nem volt közös témánk, nem volt keresztmetszet. És rájöttem, hogy inni mindenki szeret. és hogy ez ilyen magyar specifikum, hogy csak akkor van üzlet, hogyha van pia is. És akkoriban meg nagyon mentek ezek a üzleti vacsorák. Állandóan üzleti vacsorára kellett menni, és rájöttem, hogy ha borról beszélgetünk, akkor egészen másként állnak hozzám az emberek, és akkor elkezdtem ilyen bor alapképzéseket, ilyen sommelier képzéseket, borkóstolói alapkurzusokat végezni, és akkor ez így jött egymásra, épültek ezek a modulok, és akkor nagyon-nagyon belekerültem ebbe a boros világba, és az akkori páromat is jól magammal rántottam, és igaz, ilyen romantikus ilyen sztori, hogy autókáztunk Zánka a Káli medencében, és akkor megálltunk a domb tetején, lenéztünk, alattunk volt a Balaton, hogy beleszerelmesedtünk a vidékbe, és akkor kitalálta, hogy akkor itt veszünk szőlőt, és akkor ilyen nagy újratelepítési, támogatási pályázat lehetőségek voltak, és vettünk is 2 hektár szőlőt, és akkor kitaláltuk, hogy mi ezzel is fogunk foglalkozni. Ezt egy kis saját kis ültetvényünk, én leszek a borász, és akkor így kerültem ebbe a boriskolába bele, hogy akkor fogunk ezzel foglalkozni, meg nagyon jól jött egyébként a mindennapokban a tárgyalások során, hogy tudtam vagánykodni, hogy ismerem a szőlőfajtákat, ismerem a termőföldeket, tudok a borról beszélni. Ez mindig nagyon jó ilyen kopogtató témának bizonyult a tárgyalások során.
Azt olvastam rólad, hogy networkernek tartod leginkább magad, és a kisfiad születése után még visszamentél ugye a multivilágba, de ugye ott nem találtad meg már teljesen a számításodat. Utána jött a vállalkozói lét.
Igen, igen, azért a gyerek születése az egy eléggé érzékeny időszak minden nő életében. Én is akkor egy ilyen önmagam újra definiálásában voltam, és kerestem az új hangomat, az új utamat. Azt is be kellett látnom azért, hogy egy kisgyerek mellett főállásban nagyon nehéz összeegyeztetni. Állandó rohanás volt. Volt egy ilyen ikonikus jelenet, ami nagyon kudarcként éltem meg, hogy egy területi igazgatónkkal volt megbeszélve egy délutáni, egy kora esti találkozó, és jött a telefon, hogy belázasodott a gyerekem, és mondtam, hogy ne haragudj, ne mennem kell, mert a gyereknek magas láza van otthon a helyem, másfél éves volt a kisfiam, és akkor az a teljes megdöbbenés a partnerem részéről, hogy te most itt hagysz engem az asztalnál, most kértük ki az előételt, és ez nagyon rossz volt a partnerem felé, és nagyon rossz volt magam felé, és az egésznek volt egy ilyen nagyon rossz vetülete, és akkor utána fogalmazódott meg bennem, hogy ez így nem fog működni. És akkor így én nagyon el voltam veszve, édesanyámat akkor már elveszítettem, éppen válófélben voltunk, és nem nagyon volt kapaszkodóm, és akkor gondoltam, hogy ha nincsen kapaszkodó, akkor csinálok, és akkor így jött létre a Mami műhely, amely egy babamama központként funkcionált.
Ez még akkor a ruhakölcsönzés előtt első vállalkozásod.
Így van, 2018 év végén jött az ötlet, 2019-ben vágtam bele, mindent beletettem, az összes szülés utáni depressziót, a válásomat, az összes megtakarításomat, az összes energiát, amit mondjuk máshova kellett volna tennem, azt ebbe a vállalkozásba tettem, kapkodva és nem átgondolva. Ugyan csináltam cashflow kimutatást, de gyakorlatilag csak azért csináltam meg, hogy valamit csináljak, nem pedig azért, hogy komolyan is vegyem azokat a számokat. Meggondolatlanul vágtam bele sok tekintetben. Egyébként nagyon klasszis lehetett volna, nem? Így van. Mert,
ha így nézem az időt, hogy igen. 2019-ben kezdted, és utána hát ugye sokak megdöbbenésére jött a 2020 tavasz, és akkor ezek szerint téged
gyakorlatilag ketté vágta, persze. Uh-huh. Tehát, hogy ezt a közösségi életet, ezt a közösségi tér platformot, ezt a lehető legérzékenyebben érintette a COVID. Azóta is nagyon sok hasonló hely sem tudott megnyitni, vagy újra nyitni. Én akkor 20-20 januárjában összeálltam egy befektetővel, és sokkal nagyobb volumenben gondolkodtunk, mint amit én kitaláltam. Tehát elég hamar egyébként úgy tűnt, hogy ennek van piaci létjogosultsága, és van erre elég nagy érdeklődés. És akkor a befektetővel összeálltunk, egy nagyon nagy komplexumot megnyitottunk a 12. kerületben, megnyitottuk februárban, és márciusban jött a COVID. Az egésznek az álmok futása, az elképesztő mennyiségű munka, én akkor tényleg egy 3 éves kisgyerekkel voltam otthon.
Mit tanultál belőle?
Hú, nagyon sok mindent. Nagyon sok mindent. Igazából a pozitívumait, azt, hogy megtanultam, hogyan kell márkát építeni, vagy megtanultam a márkaépítés alapjait, megtanultam a social media felületeknek a professzionális kezelését, tartalomgyártás csinyát, binyát, hogyan kell szöveget írni. Tehát ilyen egyszemélyes marketing ügynökséggé tudtam kinőni magamat, de azt is megtanultam, hogy életünk csak egy van, és hogyha a szervezetünk jelez, akkor igenis meg kell tudni állni, és nem kell mindig mindent megvalósítani, minden áron, mert az vissza fog ütni.
És akkor utána már sokkal tudatosabban vágtál bele a következő vállalkozásba.
Nem, utána én nem akartam, egyáltalán nem akartam vállalkozni. Ez tök véletlen alakult így. Tehát, hogy én utána tényleg így fél évig szórtam a hamut a fejemre, és próbáltam feltápászkodni. Én közben elveszítettem apukámat is, tehát, hogy nekem az egy ilyen feldolgozhatatlan vesztesség volt. Akkor a COVID időszaka, én abszolút hajlamos vagyok a drámára, a pánikra, tehát az nekem ez egy ilyen meleg ágya volt ennek a depressziónak, ami a COVID időszakba ki tudott alakulni az embereken, hogy most mi lesz, hogy fertőtlenítsünk mindent, hogy nem visszük be a lakásba, nem érintkezünk senkivel.
Úgyhogy ez jó, hogy ezeket kimondod, tehát hogy a legtöbben ezeket nem vállalják fel, hogy vannak mélységek, és nyilván persze vannak magasságok
én is. Én 15 éve járok terápiára, tehát jártam kineziológushoz, pszichológushoz, pszichiáterhez, családállításra, kutyafületet, egy dologtól nem sajnálom a pénz saját magamtól, tehát a lelki egészsége mindennél fontosabb, és mindig az adott helyzetnek, vagy az adott szituációnak megfelelő szakembert keresek fel, hogy közösen dolgozzuk ki. Mivel nálam nincsen család, ami egy nagyon jó megtartó erő tud lenni, és nagyon nagyon jó, nagyon jól tudnak rezonálni a családtagok arra, hogy éppen benned mi zajlik. Nekem nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen szupervájzorom, aki rám tud nézni külső szemmel, és visszajelzést tud adni arról, hogy amit éppen, amiben vagyok, az jó vagy rossz, építendő, stb.
Eddig, amiket meséltél, én abból azért azt gondolom, hogy eléggé maximalista vagy, hiszen ahogy mondtad, hogy hogyan készültél fel egy-egy tárgyalásra akár, vagy hogyan, mennyire tudatosan gondoltad át, hogy hogyan fogsz működni az üzleti világban.
Igen, de ez a megfelelési vágy, meg ez a belső ilyen belső frusztráció azért most már nagyon elhaló félben van. Most már
helyére került.
Igen, kifortam magam annyira, hogy most már ne remegjek minden tárgyalás előtt, és már legyen egy olyan alap magabiztosságom, ami az élet minden területén velem van. Öltözködésem is segít ebben, persze. Visszatérve az eredeti gondolathoz, elhelyezkedtem a médiában a COVID alatt, és ott vetettem meg a lábamat, és ott elmesettem be a rendezvényüzletágba, és amint lehetett rendezvényezni, akkor gyakorlatilag én minden szabadidőmet a rendezvényeken töltöttem, és rájöttem, hogy a kapcsolatokból és a kapcsolati tőkéből nagyon sok mindent lehet, nagyon sok jó dolgot lehet kihozni, és elkezdtem ezzel dolgozni. És innen jött az, hogy én networkernek tartom magamat, mert nagyon inkább azt mondom, hogy networker vagyok, mint sem szélszes, mert nem vagyok az a tipikus kopogtatós típusú hideghívás vagy szélszes, hanem inkább csak összekötöm a keresletet a kínálattal.
De egy nagy újrakezdő is vagy egyben, ahogy így hallottam. Igen. A történetedet. Zenélünk egy kicsit, majd innen folytatjuk a beszélgetést, mert hogy vendégem továbbra is Pataki Nagy Éva, kommunikációs szakember, a Sik Mi App alapítója. Jövünk vissza hamarosan.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.